Kegyelem, adasség nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 42. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak 10. fejezetéből az első néhány tételt, melyeket a mai vasárnapon Trifon László presbiter testvérünk olvas közöttünk.
Isten eleve elrendelése és a szentek kiválasztása. Isten választ ki bennünket kegyelemből. Isten szabadon és ingyen kegyelemből, minden emberi tekintet nélkül, öröktől fogva elrendelte vagy kiválasztotta azokat a szenteket, akiket üdvözíteni akar Krisztusban, Pál apostolnak hama kijelentése szerint. Isten magának kiválasztott minket ő benne világteremtése előtt, Efézus 1-4 továbbá. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, megjelentetett pedig most a mi megtartónak, Jézus Krisztusnak megjelenése által. 2. Timóteus 1. Isten Krisztusban választott ki, vagy rendelt el bennünket eleve az üdvösségre. Tehát nem közvetlenül, de nem is valamely érdemünkért, hanem Krisztusban, és Krisztusért választott ki bennünket az Isten, hogy akik már hit által Krisztusban vannak beoltva, ugyanazok legyenek a kiválasztottak is. Az elvetettek pedig azok, akik Krisztuson kívül vannak, az apostolnak ama mondása szerint. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok én. Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek én magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. 2. Korintus 13:5. Bizonyos célra választott ki bennünket. Végül pedig Isten a szenteket Krisztusban bizonyos célra választotta ki, amelyet eképpen fejt ki az apostol. Kiválasztott minket ő benne, hogy légyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint kegyelme dicsőségének magasztalására.
Gyertek testvérek, fennállva hajtjuk meg fejünket és imádkozni. Mennyei, édesatyánk, dicsőítünk téged, mindazért az ajándékért, amit Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra, mindazért az ajándékért, amely hitáltal a miénk lehet. Dicsőítünk téged a reménységért, és azért a hitért és bizonyosságért, amelyet szent lelked által munkálsz a mi szíveinkbe. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztus által szerzett békességet. Köszönjük neked az bűnbocsánatot. Köszönjük te neked az élet és halál felől való igaz reménységünket, a föltámadást. Köszönjük te neked azt, hogy jöhetünk te hozzád, mint gyermekeid, hiszen Krisztusért és Krisztus által azokká fogad bennünket. Köszönjük, hogy kegyelmesen fáradozol érettünk, és kíséred a mi élet utunkat jóban és rosszban egyaránt. Köszönjük te neked a vasárnapokat, köszönjük te néked a helyeket, ahol összejöhetünk a te tiszteletedre, köszönjük a lehetőségeket, köszönjük a napokat, amelyeket életünkhöz adsz, és köszönjük te neked azt, hogy azt ígérted, te mindig a tiéddel vagy. Ezzel a reménységgel állunk most is a te színed előtt, és kérjük, várjuk a te jelenlétednek minden áldását. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, keresztelési szertartásra készülve a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még e föld színén.
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvérek, nagy szeretettel köszönjük gyülekezetünkben Bajer István és feleségét, Bonok Ildikót, akik második gyermeküket, Árpád János hozták el ezen a mai napon közé, hogy itt a Szentkeresztség sárgalatunkban részesüljön. Azt gondolom, hogy amikor keresztelőre készülünk, akkor újból és újból elmondjuk azt, hogy valami titokzatos eseménynek és folyamatnak válunk a részeseivé, amely már annak előtte történt ebben a világban, hogy mi megszülettünk volna, és minden bizonnyal akkor is történni és zajlani fog, mikor mi már nem leszünk. Ez a csodálatos folyamat Isten országának a jelenléte ebben a világban. Ahogyan a hitvallásunkban olvastuk, ebben a folyamatban, ebben a történésben az ember Isten kegyelme által kapcsoltatik be. Az Isten kegyelmének sokféle jele, sokféle mozzanata van, részben látható, részben láthatatlan mozzanatok ezek. A keresztség egyesíti ezt a kettőt, hiszen itt egy látható jellel eljegyezzük ezt a gyermeket, Isten országa ügyének, és a mi hitünk szerint egyszerre ebben a látható jegyben ott van valami titokzatos és láthatatlan történés is, hiszen az Isten országának az ügye az Isten ügye ebben a világban. Azaz, miközben mi cselekszünk valamit, hitünk, reménységünk, bizonyosságunk szerint láthatatlanul, Isten is cselekszik. Ezt nem tudjuk mérni egyelőre, de hisszük és bizonyosak vagyunk felőle. Hisszük, hogy Isten kiválasztottai összegyűjti ebben a világban, valami titokzatos módon újonnan szüli a mi bűnös és nyomorult életünket, és alkalmassá tesz bennünket az ő országára. És amikor megkeresztelünk egy kicsi gyermeket, akkor abban a reménységben és abban a tudatban tesszük, hogy számára is elkészítette Isten az utat, és amikor eljön ennek az ideje, akkor Isten kegyelmessége véghez fogja vinni azt a csodát, hogy áldás jár testvérünket, aki most olyan ártatlannak tűnik a mi szemünk előtt, de mégis alkalmatlan az Isten országára, szóval eljön az idő, amikor Isten újonnan szűrt őt, megcselekszi rajta azt, amit én Isten cselekedetlen, eltörli az bűneit, megtisztítja az életét, hogy alkalmassá tegye az Istennel való igaz közösségre. Titkok ezek csodák, amelyeknek egy része látható, és ez bennünket erősít, nekünk erőt ad. Más része pedig hitáltal való bizonyosságot. Amikor gyermekeket keresztelünk meg, szüntelenül beszélünk, így most is szülőknek, keresztszülőknek felelősségéről, és egyúttal a gyülekezet felelősségéről is. Beszélünk arról, hogy ez a kisgyermek annyit fog Istenről, Jézus Krisztusról megismerni, amely elsősorban az ő legszűkebb környezete megismertet vele. Bátorítunk, intünk benneteket, vegyétek ezt komolyan, és jó volt hallani a beszélgetésünkben, amely minden keresztelőt megelőz. Jó volt hallani azt, hogy az előző nagyobb gyermek is imádságos környezetben növekszik. Ebből a környezetben léphetett be ajándékként áldás is. Hisszük és valljuk, hogy az imádságnak annak, amikor Isten előtt elmondunk, van értelme, Isten pedig van kellő szeretete, kegyelme a hatalma ahhoz, hogy tőle kérünk, azt megcselekedje velünk. Árpád János életére kérjétek a legnagyobbat, a legfontosabbat, azt, hogy Isten fogadja őt személyesen és gyermekévé, és hiszen, hogy Isten meg fogja ezt tenni. Nekünk is van felelősségünk gyülekezetnek, hiszen valaki eljegyeztetik az Isten országa számára. És fontos, hogy ebben az eljegyzésben mi, akik Isten országának az ügyében már benne vagyunk, mert Isten kegyelme bevont ide bennünket, nagy szeretettel és kitartással hordozunk azokat, akik várományosak ennek az ügynek. Így legyen imádságunk tárgyává, alanyává, Árpád János is, akiről megemlékezünk mindazokkal együtt, akiket megkereszteltünk, és akiket Isten szeretetével és kegyelmével idevárunk a gyülekezetbe, amelyet hisszük, hogy élő közösség, Isten kegyelmének és szeretetének látható fordulója és megnyilvánítója ebben a világban. Adjon nekik Isten erőt ahhoz, hogy szolgálatokat elvégezhessétek az ő dicsőségére, és adja Isten, hogy lássátok meg ti magatok is életetekben, hasznagyan, átvágyának, nem csak majd egy konfirmáció alkalmától tesz bizonyságából itt vallás, hanem akkor el tudja majd mondani, hogy tudom, az én megváltom én. Tudom, hogy az én megváltom Jézus Krisztus, ő az én életem, ő az én életem értelme. Szülők számára nagyon boldogság, azt gondolom, nem lehet annál keresztény szülők számára, mint amikor látja, hogy Isten kegyelme kiteljesedik és végbe megy gyermekén. Anya Isten, hogy ma megnézeteknek imádságodat, ezt a gyümölcsét és áldását minél hamarabb megláthassátok. Kedves testvéreim, hadd kérdezzük meg tőletek mindazt a két kérdést, amelyet minden szülőtől és keresztszülőtől megkérdezünk, mielőtt a keresztség sátán egyébként kiszolgáltatjuk. Kérem, hogy ki, mint a gyülekezet, álljunk a helyünkről, és válaszoljunk. Akarját az egy gyermeknek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény fegyetetekjával befogadjuk. Ha akarjátok, feleljétek, ígéritek, de fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha van az felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen hitvallást a Szent Háromság Istenre vetett hitéről egy gyülekezet előtt. Ha ígéritek, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten segítsen meg benneteket fogadalmatokban. Kedves testvérek, valljuk meg most a mi hitünket, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden apó atyában, mennek és önnek teremtőjében. És az Jézus Krisztusban, ő egyetlen fiában, mint urunkban. Ki fogantaték szemlélektől, születék őt Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalott és eltemették. Halállal tartottak, halhatatlan halottaival felvállalva, felnék a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan része eljövendő ítélni eleveneket és fordálat. Hiszek szemléletben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentekházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testvérek feltámadását és a örökök életet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyának élet csodájáért. Köszönjük szemeket Árpád János testvérünk életét, köszönjük mindazokat az áldásokat és örömöket, amelyeket rajta keresztül már eddig is az ő családjának és szeretteinek adtál. Köszönjük te neked legfőképpen azt, hogy azzal a hittel állhatunk most a te színed előtt, hogy szeretnéd őt újonnan szülni, és nem csak a földi élettel, hanem az örök élettel is megajándékozni. Kérjük végezz rajta a te csodálatos megváltásodat minél hamarabb. Hadd legyen ő egyre közelebb te hozzád, ahogyan gyarapodnak az évei. Kérünk, segíts meg ebben a szolgálatban, az odavezetés szolgálatában a szülőket, keresztülőket és nagyszülőket, hogy mindazt, amit felelősséggel vállaltak, mindazt, amit rának terheltél, elvégezhessék a te dicsőségedre. Köszönjük te neked azt, hogy jó rendőrségben lehetünk felélek. Kérünk gazdagítsd a családot, és gazdagítsd ezt a gyülekezetet is, az üdvözlő sokasságával. Köszönjük, hogy így kérhetjük az a segítségedet ebben az órában. Az ige hirdetés hallgatására készülve a 329. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Megváltó, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Helyünkön maradva hallgassuk a mi Urunknak, Istenünknek ígéjét, ahogyan a Bibliaolvasó kalauzunk jelöli Pál apostolnak Timóteushoz írt 2. leveléből a 2. fejezet 1-13 versét olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egyharcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tesztését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer kotorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó közművesnek kell először a termékből részesülnie. Gondolkodz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszédet, ha vele együtt voltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Kedves testvérek,
Pál apostol Timóteust, az ő fiatal szolgatársát emlékezteti és tanítja mindarra a csodára, amelyről részben már ennek az istentiszteletnek a keretében szóltunk. Pál apostol egyre idősebb, aztán, ahogy itt írja, bilincseket visel, mint egy gonosztevő, azért a szolgálatáért, amelyen Isten országának az ügyét szolgálta és szolgálja abban az időben is, amikor ezt a levelet megírja. Timóteus, az ő fiatal munkatársa, sokféleképpen munkálkodik a gyülekezetben, Pál apostol pedig onnan az ő fogságából emlékezteti Timóteust mindarra, amivel neki számolnia kell, emlékezteti arra, amit tennie kell, emlékezteti arra, amit hirdetnie kell, és amit mindenek előtt az ő szolgálatában tudnia kell. Azért teszi ezt Pál apostol, hogy Timóteus kétségben essen. Abban az időben már folytak a keresztény üldözések, és talán úgy tűnhetett, hogy az Isten országának az ügye valahol zátonyra fut. Pál apostol azonban bizonyságot tesz a szívében levő reménységről, arról, hogy ez az ügy, az Isten országának az ügye föl nem tartóztatható. És ezt tudnia kell mindazoknak, akik ebben az ügyben akár szolgáként, akár gyülekezetként részt vesznek. Nézzük tehát, miket mond az apostol Timóteusnak. Hiszen a Timóteushoz írt levél üzenete, azt gondolom, számunkra is élő és igaz. Sokszor látjuk és gondoljuk úgy, hogy az egyház ügye, az Isten ügye, mint ebben a világban zátonyra futott volna. Mintha nem lenne olyan elfogadottság, mintha nem lenne olyan érdeklődés, és az ember könnyen kétségbe eshet. Aztán látjuk azt is, hogy ennek az ügynek harcosai, akik közöttünk voltak, akik vezettek bennünket, elmennek közülünk, és ugyanakkor azzal is szembesülünk, hogy mások, a jövő nemzedéke beoltatik ebben az ügyben. Vajon milyen lesz a folytatás? Nem kétségeskedünk én? Azt gondolom, szükségünk van Pál apostol tanítására, aki szeretne bennünket józanítani, így, ahogyan Timóteussal is tette. Legelőször is elmondja Timóteusnak Pál apostol azt, amit tudnia kell Timóteusnak. Azt mondja az apostol, hogy mindaz, ami Isten országa körül zajlik ebben a világban, mindaz kegyelem. Amikor az ember keresi ennek a fogalomnak az eredetét, mi is a kegyelem, akkor sehova máshova nem lyukadhat ki, csak Istenhez. Mert ez a fogalom, kegyelem, nem az ember jellemvonása, hanem az Isten tulajdonsága. Nem érhetünk emberekhez, hanem Istenhez érünk oda. És azt mondja Pál apostol, hogy ami Isten országa körül ebben a világban zajlik, az mind-mind az Isten kegyelme. Azaz az mind Isten tudtával zajlik, sőt, a kegyelem azt jelenti, az Isten engedélyével, az Isten munkájának eredményeképpen zajlik. Isten kegyelme nagyon jól körvonalazható ebben a világban, maga Pál apostol is erről beszél, hogy az Isten kegyelme az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Az az Isten kegyelme, amelyet a bűnös világ felett gyakorolt, hogy elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki megáldoztatott a kereszten a mi bűneinkért, majd harmadnap feltámadott, fölemeltetett a mennybe, és most ott ül az Atyaisten dicsőséges jobbján. Ez az Isten kegyelme, hogy ő elküldte az ő fiát, a megígért messiást, hogy nekünk legyen a bűneinkből szabadulásunk. Azt mondja az apostol, minden, ami az evangélium ügye, Isten országa ügye körül zajlik, Istenre mutat, Istentől ered, Isten az eredője. És ezt Timóteusnak tudnia kell. Timóteusnak emlékeznie kell arra, hogy nem egy emberi intézménynek a tagja, nem egy olyan ügynek a képviselője, amelyet emberek hordoznak ebben a világban, hanem az Isten ügyébe hivatott el, és az az ügy, amit ő képvisel ebben a világban, az Isten ügye. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az ügy egy biztos ügy. Amit az Isten képvisel, az egy biztos ügy. Több oka is van ennek, Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten változhatatlan, Isten erős, és az ő ügye ezért soha nem futhat zátonyra. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol, erősödjél meg a kegyelemben, erősödjél meg Jézus Krisztusban, a belévetett bizalmadban és hitedben, és tudd meg, hogy egy győztes ügy oldalán áll. Ezt tudnod kell, forduljon bárhogy a világ, fogjanak el, vagy legyenek sokan a követők, a hívek. Tudd meg, hogy az ügy, amelyben áll, az Isten ügye. Azt is elmondja Timóteusnak Pál apostol másodszor, hogy mi az, amit ebben az ügyben Timóteusnak hirdetnie kell. Hiszen Timóteusnak feladata van. Neki hirdetnie kell valamit, amit az apostol nagyon komolyan, röviden, velősen leír, azt mondja neki, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumom. Timóteus, én is hirdettem te neked azt, ami az evangélium. Azt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus Dávid utóda, Dávid fia, azaz a zsidó gondolkodás szerint ő a messiás, a Názáretből származó Jézus Krisztus, ő a messiás, ő feltámadt a halottak közül, azaz legyőzte a legyőzhetetlen. Miért? Mert ő a messiás. Timóteus, ez az evangélium, amit tőlem hallottál. És ez az evangélium, amit neked tovább kell adnod, ezt kell hirdetned, hogy egyszer a názáreti Jézus személyében beteljesedett az élő Isten ígérete, amelyet a paradicsomban adott, eljött a messiás, és legyőzte a halált. Legyőzte a bűnt, annak következményét, a kárhozatot és a halált. Az embereknek erre van szüksége, Timóteus, hogy hallják. A bűn reménytelenségében, a kábozatban levő embereknek erre van szükségük, hogy hallják, hogy van kiút. Timóteus, ezt kell hirdetned. Ezt kaptad tőlem is. És ez az, amit neked is hirdetned kell. Szüntelen való emlékeztetésed a legfontosabb dologra, amelyben Timóteusnak szorgalmasan részt kell vennie. És folytatja az apostol. Nem elég, hogy tudod, amit tudnod kell. Nem elég, hogy hirdeted, amit hirdetned kell. Hanem Timóteus, tedd azt, amit tenned kell. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy amit tőlem hallottál és a szívedbe fogadtál, azt add át megbízható embereknek, akik majd mások tanítására alkalmasok lesznek. Timóteus igen nehéz feladatot és küldetést kapott az apostoltól, attól, aki az apostolt is elhívta Istentől, hiszen nem elég, hogy a maga dolga tisztázva van Istennel, hanem az is feladata, ezt kell tennie, tovább kell adnia azt, amit hallott, megbízható embereknek, akik majd mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ezzel az apostol arra emlékezteti Timóteust, hogy neked ott kell lenned a gyülekezetben, te nem vonhatod el magad a közösségtől, hanem ott vannak azok az emberek, akik az Isten azért rendel oda, hogy megbízható és tanítható emberekként fölkészüljenek arra a szolgálatra, amelybe téged is állított az Isten, és amelybe majd beleállnak ők is, és az Isten országa így adatik nemzedékről nemzedékre tovább. Hallottad az Isten kegyelméből tőlem az evangéliumot. Hitre szült téged az Isten. Tudod, hogy mit kell továbbadnod. Hidd és tudd, hogy a továbbadott megbízható embereknek, akkor az Isten országának az ügye tovább lép ebben a világban. Tovább lép azon a helyen, abban a gyülekezetben, abban a városban, abban az országban, ahol ezt te, mint Isten gyermeke, komolyan veszed. De végül Pál apostol arról is beszél Timóteusnak, amivel mindezek mellett Timóteusnak számolnia kell. Mert aki tudja, hogy minden kegyelemből van, aki hirdeti Jézus Krisztust, mint győztes urat, és aki embereket szervez maga köré, hogy azoknak tovább adja mindazt, amit Istentől kapott, annak bizonyos dolgokkal számolnia is kell. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy ha te mindent megteszed, számoltad arra, hogy hozzám hasonlóan bilincsek veretnek a kezedre. Úgy, ahogy nekem is. Úgy bánnak velem, mint egy bűnözővel, mint a tolvajokkal. A börtönben mindenki egyforma. Ott nincsen kis bűn, meg nagy bűn. Mindenki előtt ugyanaz a rács feszül. Senki nem mehet el. Pál apostol azt mondja, én a Krisztusért vagyok most itt fogoly. De számolnod kell ezzel, Timóteus, hogy az, amit te az Isten országának ügyéért teszel, nem lesz mindig szimpatikus, nem lesz mindenki számára szimpatikus, és talán majd az lesz a sorsod, ami nekem. A világ, amely körülötted van, talán majd nem akarja hallani azt az evangéliumot, amit te hirdetsz. A világ majd talán egy másfajta megváltóra vágyik, és téged, aki a názáreti Jézust hirdeted, majd börtönbe fognak csukni. Timóteus, számolj ezzel! Nem biztos, hogy bekövetkezik, de számolj vele! Azt mondja Pál apostol, számolj a szenvedéssel! A szenvedéssel, amely ezzel az üggyel együtt jár! Azt mondja Timóteusnak, számolj azzal, hogy ha te az Isten követe, harcosa vagy ebben a világban, akkor nem elegyedhetsz bele az élet mindennapos dolgaiba. Azaz nem válhat féltévesztett emberré, hanem Isten országának ügyét kell képviselje. Számolj Timóteus azzal, hogy ha te ebbe az ügybe belépsz, akkor te csak szabályszerűen küzdhetsz. Nincs szabályszerűtlen küzdelem ezen a harctéren. Akik az Isten ügyében fáradoznak, azoknak szabályszerűen kell küzdeniük. Olyan csodálatos, ahogy Pál apostol az ő fiatal barátját és testvérét végigvezeti gondolatban mindazon, amit tudnia kell, amit hirdetnie kell, amit tennie kell, és amivel mindezek mellett számolni kell. Drága testvérek, azt gondolom, a levél üzenete, aktualitása ma is érvényes. Ahogyan mondtam, sokszor aggodalmaskodunk, és úgy gondoljuk, hogy vajon az egyház ügye éle tovább, az Isten ügye képviselhető-e még ebben a világban. Tudnunk kell, hogy az ügy Istené. 2007-ben is az Istené ez az ügy. És ez az ügy addig fog létezni ebben a világban, amíg Isten ezt az ügyet életben tartja. Ott fog ez az ügy, az Isten országának ügye létezni, élni, virágozni, ahol Isten ezt megengedi és akarja. Az egyház ügye ma sem a mi ügyünk, hanem az Isten ügye. Az ő kegyelme az, ami ebben a világban ma is zajlik és történik. Mit kell mindezek mellett tudnunk? Azt, amit nekünk egyenként hirdetnünk kell, És ez ma sem lehet más ebben a reményt vesztett világban, mint a reménységről való bizonyságtétel, ami Urunkról, Jézus Krisztusról való bizonyságtétel, hogy tudnélik ő él, ő legyőzte a halált, a bűnt, ő feltámadta halottak közül, nincs nagyobb örömhír ma sem ennél. Azt mondja egy helyen Pál apostol, hogy ne szégyeld ezt az örömhírt, Timóteus. Talán akkor is voltak már ciprább, sallangosabb örömhírek a világban. Azt mondja neki Timóteus, ne szégyeld. És azt üzeni ma is nekünk Isten, hogy ne szégyeljük ezt az örömhírt bele kiáltani a világba. Tudjuk, hogy nem vetik föl az aktuális hírek sorába. Talán inkább odasorolják, hogy akik ezt képviselik, azok nem teljesen normálisak. De bele kell ma is hirdetni és kiáltani ebbe a világba azt, hogy Jézus Krisztus él. Mert egy csomó embernek csak halott Istene van. Egy csomó embernek csak Jézuskája van. És meg kell, hogy tudják, hogy az a Jézus, akit mi hirdetünk, él egy győztes Úr. És aztán nekünk is tennünk kell. Azt kell tennünk, amit Timóteusnak is kellett tennie. Át kell adnunk és át kell vennünk mindazt, amit elejétől kaptunk. Kedves testvérek, az egyházat tüntelenül fenyegeti az, hogy mindig valami újat akarunk csinálni. Az egyházat mindig kísértette az, hogy a Bibliát valahogy felújítsa. Valahogy felújítsa, nem jó már úgy, az régi. Biztosan vannak benne tévedések, újítsuk meg. Ott vannak a hitvallások, na azok már nem tarthatók, régen írták, nem alkalmasok arra, hogy ma használjuk és azok alapján éljük az életünket. Mit kell tennünk? Tanulnunk azoktól, akik előttünk jártak, és megtanítottak az Isten országának dolgaira. Tanulni nem szégyen. Az Isten országában van tanulás. Mert nem tudunk máshogyan az Isten titkaihoz közel kerülni, csak ha megtanítatunk rá Isten szent lelke által. Ő pedig úgy von be bennünket ebbe a tudásba, hogy tanítókat rendelés ad. És ha úgy tetszik, hadd mondjam, tanítókká akar tenni bennünket is. Szülőket, keresztülőket, gyülekezeti tagokat, akik az Isten országának titkait megtanítják, átadják a jövő nemzedékének. Mindannyiunknak feladata ez, amit tennünk kell. Nem azért kaptuk, hogy betegyük a zsebünkbe, és boldogan éljünk vele, amíg meg nem halunk, hanem azért kaptuk, hogy megbízható módon tovább adjuk ezt azoknak, akik ránk bízottak. És mi az, amivel nekünk is számolnunk kell? Számolnunk kell a bilincsekkel, a szenvedéssel, számolnunk kell azzal, hogy ezek a dolgok magasztosabbak, mint a hétköznapi élet dolgai, számolnunk kell azzal, hogy ebben az ügyben csak szabályszerű küzdelemmel érhetünk célba. Tudom, ma itt Magyarországon nincs keresztény üldözés, formálisan. De ki az, aki ne tapasztalta volna azt, hogy amikor megvallja a hitét mások előtt, akkor kattan egy bilincs, egy kaloda, egy kategória. Na, ez is ide tartozik. És anélkül, hogy rácsok vennének körül bennünket, már úgy kezelnek, mint aki hívő, mint aki bigott, mint aki főlátású, mindazokat, akik Jézus Krisztusról hitvallást tesznek. Azt mondja az apostol Timóteusnak, és ezt mondja az ige most nekünk, számolj ezzel, számolj ezzel. Ne érjen csalódásra az emberek, megvetnek téged, számolj vele, hogyha te Krisztust hordozod ebben a világban, akkor majd szenvedned kell ezért. Akkor igen, kategória leszel ebben a világban. Számolj azzal, hogy ez az ügy mindenek elé kell kerüljön az életedbe. Nem elegyedhet vele csicsup ügyekbe, mert céltévesztett emberré vált. Számolj azzal, hogy ez az ügy és ennek az ügynek a győzelme Istenhez köttetett, aki mindig szabályszerűen teszi, amit tesz. Te sem küzdhetsz szabálytalan eszközökkel, hanem szabályszerűen kell küzdened. És a szabályokat nem mi emberek, nem a gyülekezet, hanem Isten állítja föl. Aki szembe megy ezekkel a szabályokkal, az céltévesztett és boldogtalan keresztény lesz, aki nem látja meg az Isten országának kiteljesedését. Adja az Úr, kedves testvérek, hogy szabályszerű eszközökkel, Isten lelkének erejével végre tudjuk és a szívünkbe fogadjuk mindazt, amit Jézus Krisztussal és Istennel kapcsolatosan tudnunk kell. Adja Isten, hogy megértjük, hogy mire is van szükség, mit is kell hirdetni ebben a világban, hogy az evangélium hangozzék közöttünk és általunk. Adja az Úr, hogy amit tennünk kell, azt ne legyünk restek megtenni. És adja az Úr, hogy ne legyünk naívak sem, hanem számoljunk mindazzal, ami ezt az ügyet Jézus Krisztus óta körül veszi. Áldjuk és magasztaljuk Istenünket mindazokért, akik előttünk jártak és tudták, amit tudniuk kellett. Istennek megköszönjük azt, és azokat, akiktől az evangéliumot hallottuk, akik hirdették nekünk a feltámadott Jézus Krisztust. Áldjuk és magasztaljuk Istent mindazokért, akik tették, amit tenniük kellett. Hűséges sáfárokként végezték Istennek rájuk bízott szolgálatát. És köszönjük Istennek azt is, hogy nem voltak naívak, számoltak azzal, amivel számolniuk lehetett, és amikor rájuk jött a szenvedés, amikor kísértette őket a szabály szerűtlen küzdelem gondolata, akkor Isten kegyelméből megállva kitartással futották meg pályájukat. Adja Isten, hogy egyszer mindannyiunkra így emlékezzenek majd azok, akik utánunk jönnek. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 397. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 397. számú dicséretünk első versét énekeljük, ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük te neked azt, hogy ezen a mai délelőttön is tanítasz bennünket a te országodnak csodálatos titkaira, szabályaira, önmagadra, mindarra, amit te teszel, érettünk, és mindarra, amit mi a te tetszésed szerint megtehetünk a te ügyedért. Köszönjük te neked azt, hogy miközben megállunk ezen a helyen, hálaadással emlékezhetünk mindazokra, akik nincsenek már közöttünk, de akik mégis a te kegyelmed által megragadottak voltak, hirdették közöttünk szívüknek titkát, amelyet te adtál nekik. Köszönjük az ő kitartásukat, szenvedélyességüket, hűségüket. Köszönjük te neked azt, hogy vállalták azt az utat, amelyre elhívtad őket. Köszönjük, hogy megerősítetted és megtartottad őket, és köszönjük, hogy az örök élet reménységében engedhetjük el őket, és emlékezhetünk rájuk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert amit akarsz ebben a világban, azt véghez viszed. Köszönjük, hogy van hatalmad arra, hogy embereket elhívjál magadnak és szolgálatodba állítsál bárkit. Köszönjük te neked azt, hogy elvégzed a mi szíveinkben azt, amire mi nem volnánk képesek. Hitet adsz bennünk, nekünk, és hűséget munkálsz bennünk. Köszönjük te neked, ha ebben a szolgálatban, a te országodnak szolgálatában részesekké választottál bennünket. Köszönjük, hogyha kérhetjük már tőled azt, erősítsd meg a mi szíveinket, a benned való hitben, reménységben. Növeld a mi hitünket, tudásunkat, könyörülj meg rajtunk, hogy el ne bátortalanodjunk, hanem teljes odaadással nézzünk föl te reád, aki a hitnek szerzője és bevégzője is vagy. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, add, hogy mindennél fontosabbá váljon életünkben az a csodálatos örömhír, amelyet reán bíztál. Ebben légy nekünk erősségünk, és taníts bennünket, hogy mi magunk is taníthassunk másokat. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt héten, és hogy mellettünk álltál, amikor jól volt dolgunk, és amikor szomorkodtunk és sírtunk. Köszönjük te neked, hogy mellettünk vagy betegségünkben, emberi gyengeségeinkben, és köszönjük, hogy mellettünk vagy gyászunkban is. Emlékezzél meg rólunk, gyászoló családtagokról, szerettekről, gyülekezetről, és könyörülj meg rajtunk, hogy miközben hálát adunk, te neked mindazért, amit ajándékba kaptunk tőled, hadd szülessen meg a szívünkben döntő módon az elhatározás te melletted, a te ügyed mellett, a te személyed mellett. Kérünk, légy a mi erőnké, légy a mi békességünké. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, mert te ugyanaz vagy, aki voltál, és ugyanaz vagy, aki leszel. Kérünk, erősíts meg bennünket további életutunkra, tarts fölöttünk őrző és védő kezedet, oltalmazz bennünket ezen a helyen. Amen. Mondjuk el, kedves testvérek, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól Isten ígéje hozzánk, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi bérünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szomorú szívvel jelentem, hogy 20-án, pénteken, 11 órakor innen a templomunkból kísértük utolsó földi útjára a Tamás utcai urnatemetőbe dr. Budai Péter 63 évet élt testvérünket, egy gyülekezet alapító és templomépítő lelkipásztorát. Életéért közöttünk hűséggel és áldozattal végzett szolgálatáért hálát adtunk Istennek, legyen Istené érte a dicsőség. Bennünket pedig, akik itt maradtunk, de különösképpen is az ő itt maradt özvegyét, Csöpikét, Péter testvérünk édesanyját, a családot, a közeli és távoli rokonokat és a gyászoló gyülekezetet erősítsen Urunk ígérete, aki ezt mondta, ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szomorú szívvel hirdetem, hogy 16-án hétfőn 12:30 órai kezdett el az Óbudai temetőben búcsúztunk Deák Antalné, született Mohai Eszter, 81 esztendőt élt asszonytestvérünktől. 10-én, kedden, 3:49 órai kezdett el az óbudai temető szórókarcellájában búcsúztunk özvegy Szón Lászlóné, született Badics Ilona, szintén 81 esztendőt élt asszonytestvérünktől. Isten kegyelme, békessége legyen minden gyászolón, hogy megtapasztalhassuk és átélhessük az ő velünk való létének minden áldását és kegyelmét. Hirdetem a testvéreknek jövő heti gyülekezeti alkalmunkat. Ma délután 5 órai kezdett el a 20-on túliakat várjuk bibliaórára gyülekezeti termébe. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kört tartunk, délután 5 órai kezdett el gyülekezeti hittanórát 12 éves korosztályig. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel. Kedden este 3:48 órakor a felnőtt konfirmációs tanfolyamunk folytatódik. Csütörtökön délelőtt 10 órai kezdett el nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30 órától várjuk a konfirmandusokat, este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton délután 3 órától református játszóköri rendezvényünkre hívjuk a gyermekeket. Jövő vasárnap, ha Isten akarja és élünk, Isten tiszteletet tartunk, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, valamint az adakozás lehetőségét. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk zárásaként a 42. Zsoltárunk 7. versének éneklésében erősítsük a mi szívünket, Istenbe vetett reménységünket. A 42. Zsoltárunk 7. verse így kezdődik: Én lelkem, mire csüggetsz el?